25. fejezet. A szamár ordításról szól, s a bábjátékossal történt mulatságos kalandot adja elő, meg a jós majom emlékezetre méltó jóslatait. Don Quixote, amint mondani szokták, alig tudott hova lenni a kíváncsiság miatt, hogy mentülelőbb meghallgassa a fegyvereket szállító embertől az ígért csoda dolgokat. A fogadós útbaigazításával meg is találta, s felszólította, hogy mondjon el neki okvetlenül mindent, amit az úton említett. Az ember azonban így felelt. Több idő kell ahhoz, uram, aztán meg nem is lehet így általában elbeszélni. Engedje meg, jó uram, előbb hadd adrakolhassak, s aztán hallhat tőlem olyan történetet, hogy tudom, csodálkozik majd. Ha csak az abrakolás hátráltatja, mondta Don Quixote, magam is szívesen segítségére leszek. Azzal mindjárt hozzárátott az abrak rostálásához, s a jászol kikotrásához. Ez nagy leereszkedés volt, hogy az ember most már kétszer oly szívesen teljesítette kívánságát. Leült a kőpadra, Don Quixote meg melléje, körülöttük pedig az unokaöcs, az apród, Sancho Panza és a vendégfogadós foglalt helyet. Az ember így kezdte elbeszélését. Elöljáróban tudniok kell uraságtoknak, hogy egyik környékbeli faluban a fogadótól mintegy 4 mérföldnyire egy odavaló esküdt ember Szamara, szolgálójának gondatlansága vagy rossz akarata folytán, ezt nagyon is hosszas lenne töviről hegyire elmondani, elveszett, s bár az esküt minden tűvét étetett érte, csak nem találta. Valami 2 hét múlt, mióta közhíré lett, hogy a szamár elveszett, amikor egyszer a kárvallott esküdtnek egy ugyancsak odavaló másik esküdt ember azt mondja a piacon. Ide a borra valót, komám uram, megvan a szamár. Meg is adom szívesen, csapunk tisztességes áldomást, válaszolta a másik. De hát hol a szamár? Az erdőben, mondta a másik. Ma reggel ott láttam, de nincs rajta se nyereg, se szerszám, s amellett úgy lesoványodott, hogy megesik rajta az ember szíve. Haza is akartam terelni, de már annyira elvadult, s olyan szilaj, hogy amikor feléje mentem, futásnak eredt, s elrejtőzött az erdő legsűrűbb sűrűjébe. Ha akarja, komám uram, hogy elmenjünk érte mind a ketten, én tüstént itt leszek, csak ezt a szamarat vezetem előbb haza. Bizony jó szívvel veszem, mondta a szamár gazdája, s vagy egyben, vagy másban, majd megszolgálom. Akik alaposan ismerik az esetet, éppen ilyen körülményesen szokták elbeszélni, ahogy én. Egy szó mint 100, a 2 ember elindult hát karonfogva, gyalog az erdőnek. De amint a mondott helyre értek, bizony a szamárnak nem volt se híre, se hanva az egész környéken, akármennyire keresték. Amint látták, hogy már semmiképp se akadnak nyomára, a tanácsbeli, aki a szamarat látta, azt mondja a másiknak. Megálljon csak, komám uram! Eszembe jutott valami, hogy ide csalogassuk azt a szamarat, még ha a föld gyomrába, nem csak az erdő sűrűjébe bújt volna el is. Ez pedig abból áll, hogy én csodálatosan jól tudom utánozni a szamár ordítást, s ha komám uram is ért hozzá valami keveset, úgy tekinthetjük, mintha már az istálóban volna. Valami keveset? Azt mondta komám uram, szólt a másik. Istenemre mondom, úgy értek hozzá, hogy senki különben, jobban, mint az igazi szamár. Na, majd meglátjuk, felelt a másik tanácsbeli, mert én úgy gondolnám jónak, hogy komám uram egyfelől kerülje meg az erdőt, én meg másfelől, úgyhogy az egészet körüljárjuk, s közbe-közbe egyszer komám uram ordít szamár módjára, egyszer meg én, s lehetetlen, hogy a szamár meg ne halljon bennünket, s ne feleljen, ha még az erdőben van. A szamár tulajdonosa így válaszolt. Annyit mondhatok, komám uram, hogy ez egészen helyre egy terv, s méltó kegyelmet szép eszéhez. És ezzel aztán megegyezés szerint külön váltak, de történetesen majdnem ugyanabban a pillanatban fogtak az ordításhoz mind a ketten, úgyhogy egymás ordításától elámítva megint összeakadtak, mert azt gondolták, hogy már megvan a szamár. Mikor megpillantották egymást, a kárvallott így szólott. Hát nem az én szamaram ordított? Nem ám, hanem én, válaszolta másik. Akkor hát amondó vagyok, szólt a tulajdonos, hogy Kumám uram és az igazi szamár közt, már ami az ordítást illeti, csak ugyan nincs semmi különbség, mert én ilyet még soha életembe se nem láttam, se nem hallottam. Ez a dicséret és magasztalás, felelt rá a terv koholó, jobban megilleti Kumám uramat, mint engemet, mert Isten az atyám, kegyelmed legalábbis két ordításnyi előnyt adhat a világ legjobb és legügyesebb ordítójának. Kegyelmet hangja olyan átható, olyan jól tudja a taktust tartani, olyan sűrűn kezdi, szakasztja félbe az i-á-i-át, hogy én megadom magamat, és Kumám uramnak nyújtom a diadal pálmáját, meghajtom zászlómat ritka szép tehetség előtt. Akkor hát mától fogva tartok valamit magamra, mondta a tulajdonos, s még elhiszem, hogy engem se a gólya költött, s van olyan tehetségem, amiről eddig is tudtam, hogy nem éppen megvetendő, s hogy igazán olyan tökéletes, mint Kumám uram mondja, soha még csak nem is álmodtam. Én pedig ismétlem, jegyezte meg a másik, akárhány szép tehetség vészel ezen a világon, kár, hogy sokan rosszul használják fel képességeiket, vagy nem élnek velük. Képességeinket bizony, felelt a tulajdonos, nem lehet valami sűrűn használni, ha csak ilyen esetben nem, mint a mostani, s adja Isten, hogy legalább most hasznunkra fordíthassuk. Ezután újra különváltak, s megint hozzáfogtak az ordításhoz, de majdnem lépten nyomon megcsalódtak, s újra csak egymásra akadtak. Úgyhogy végül megegyeztek, mindenikük kétszer ordít egymás után, így majd észreveszik, hogy ők ordítanak-e, vagy a szamár. Megduplázták hát az iákolást, s már az egész erdőt bejárták, de a szamár a fülét se billentette. De hát hogy is billenthette volna a szerencsétlen, s hogyan válaszolhatott volna, hiszen végül megtalálták az erdő legsűrűbb sűrűjében. Farkasok marcangolták szét. Mikor ezt a tulajdonos meglátta, így szólott. Csodálkoztam, hogy nem felel. De tudom, ha élt volna, ordításunk hallatára bizony válaszolt volna. Mindamellett nem sajnálom a fáradtságot, s még ha döglötten találtam is meg annyi keresés után, kárpótól, hogy hallottam Kumám uram pompás ordítását. Csak kegyelmed után, Kumám uram, felelt a másik, mert ha jól fújja az apát, a kántor se hagyja magát. Eképpen mind a ketten megnyugtatva, s berekedve tértek vissza falujokba, s elmondták boldognak, boldogtalannak, mi történt velük a szamár keresése alkalmával, s nem győzték dicsérni egymás ordító képességét. Híre ment aztán az egésznek környékszerte, és mivel az ördög nem alszik, hanem mindenütt, ahol csak lehet, uszít, beleüti az orrát mindenbe, s még a kicsit is nagyjá fújja, úgy rendelte és intézte, hogy azóta, ha a vidékiek a mi falunkbeli emberrel találkoznak, mindjárt szamár módjára ordítanak, mintha csak a mi esküdtjeinket akarnák szemtől szembe kigúnyolni. Még a gyerekek is rákaptak, ezzel aztán úgy elmérgesedett a dolog, mintha a pokol minden ördöge vette volna kezébe, szájába, az ordítás ráragadt egyik faluról a másikra, úgyhogy ma már az ordító falubelieket mindenki úgy ismeri, mint ahogy a szerecsent meg lehet különböztetni a fehértől. És ez a gonosz tréfa már annyira ment, hogy a kigúnyoltak fegyveresen csapatostul ütöttek rajtuk a gúnyolódókon, s valóságos csatát vívtak egymás ellen. De nincs az az erő, nincs az a hatalom, se szégyen, se félelem, ami ezt a bajt orvosolhatná. Alkalmasint holnap vagy holnap után száll síkra a mi falunk. Most már a szamarak falvának nevezik, az egy-két mérföldnyire fekvő másik falu ellen, mert leginkább ez a falu csúfol bennünket, és azért viszem magammal ezeket a most vásárolt dárdákat és alabárdokat, hogy minél jobban helytállhassunk. Ez az a csoda dolog, aminek elmondását ígértem, s ha az urak nem találták olyan csodálatra méltónak, én különbet nem tudok. Ezzel a jó ember befejezte elbeszélését. Éppen ekkor lépett be egy férfiú a fogadó kapuján. Egész öltözete, bekecse harisnyája zergebőrből volt, s emelt hangon így szólt. Fogadós úr, van-e szállás? Itt hozom a jós majmot és egy szép mutatványt, a Melisandra megszabadulását. Tű, a láncos lobogós adta, kiáltott fel a vendéglős, hiszen ez Pedro mester, jó esténk lesz ma. Elfelejtettem mondani, hogy Pedro mester bal szemét, s majd a fél arcát egy darab zöld tafota fette, s ebből arra lehetett következtetni, hogy bal arcának valami baja van. A fogadós így folytatta. Isten hozta Pedro mester uramat, de hol a majom meg a bábúk, hogy egyiket se látom? Mindjárt itt lesznek, felelte az ergebő ruhás, csak hogy én magam előre jöttem, hogy megtudjam, kaphatunk-e szállást. Még magától, Alba hercegnőtől is megtagadnám, csak hogy Pedro mesternek adhassam, válaszolta a fogadós. Hadd jöjjön a majom meg a bábjáték! Van itt ember a fogadóban, szívesen megfizeti, ha meglátják a játékot, meg a majom ügyességét. Akkor hát minden jól van, szólt a frasromos. Én meg jutányos árt szabok, s azzal is beérem, ha a magam költsége megtérül. Mindjárt ide szólítom a kocsit, az hozza a majmot meg a bábszínházat. És azzal tüstént kiment a fogadóból. Don Quixote mindjárt megkérdezte a fogadóstól, ki ez a Pedro mester, s miféle játékot és majmot mutogat. A vendéglős így válaszolt. Egy hírneves bábjátékos már régen jár kel itt, Mancsa de Aragonban, s azt mutogatja bábjaival, hogyan szabadította meg a derék Don Gaifeos Melisandrát. Olyan szép történet, s olyan takarosan adja elő, hogy ahhoz foghatót rég nem láttak ezen a környéken. Azon kívül egy olyan rendkívül ügyességű majmot is hordoz magával, hogy párját ritkítja a majmok közt, de még embernek is megjárná. Mert ha valamit kérdeznek tőle, figyelmesen hallgat a kérdésre, aztán egyszerre a gazdája vállára ugrik, fejét odahajtja a gazdája füléhez, s megsúgja a feleletet, amit aztán Pedro mester tolmácsol. De sokkal inkább a múltról, mint a jövőről beszél. S ha néha-néha nem találja is el egészen, igen ritkán téved, úgyhogy az embernek azt kell hinnie, maga az ördög lakozik benne. Két reált kér minden kérdésért, amire a majom felel, akarom mondani, a gazdája, amikor a majom már a fülébe súgott. Ennek folytán az a közhiedelem, hogy Pedro mester nagyon megszedte magát, s amint Olaszországban mondják, valóságos Galatuomo és Buon Campagnu, és úgy él, mint valami kis király. Beszél annyit, mint hat más, és iszik annyit, mint más 12-se, s mindezt nyelve, majma és bábszínháza keresményéből. Ebben a pillanatban Pedro mester újra megjelent, s hozta magával kocsin a bábjátékot, meg farkatlan nagy majmát. A majom alfele olyan volt, mintha nemezből volna, de máskülönben nem volt visszataszító. Alig, hogy Don Quixote meglátta, mindjárt megkérdezte. Mondja meg nekem, kegyelmed, jós uram, mi járatban vagyunk, s mit hoz ránk a holnap? Itt a két reál. És ezzel megparancsolta Sancsónak, adja oda neki a pénzt Pedro mester kezébe. Ez azonban majma helyett így felelt. Uram, ez az állat nem át sem feleletet, sem felvilágosítást a jövendőről. A múltról azonban tud egyet mást mondani, nem különben a jelenről is. Süsse meg, mondta Sancsó. Azért ugyan soha egy lyukas garast se adnék, hogy azt mondják meg, ami már megtörtént velem. Ki tudja azt jobban, mint én magam? Már pedig sült bolondság lenne, ha fizetnék azért, amit különben is tudok. Na, hanem, hát ha azt is tudja, ami éppen most történik, itt a két reálom. S mondja meg nekem, ő legmajmabb urasága. Mit csinál most az én feleségem, Teresa Panza? Mivel foglalatoskodik? Pedro mester vonakodott, hogy elfogadja a pénzt, s így szólt. Nem szoktam jutalmat elfogadni, amíg meg nem szolgáltam. Aztán kétszer ráütött a bal vállára, a majom nyomban felugrott rá, a gazdája füléhez hajolva csúnyán nyikorgatta fogát, körülbelül addig, még egy hiszek egyet el lehetne mondani, aztán megint a földre szökött. Ekkor Pedro mester hirtelen térdre borult Don Quixote előtt, s lábát átkarolva így szólt. Úgy karolom át kegyelmed lába szárát, mintha Herkules két oszlopát karolnám. Ó, dicső feltámasztója, már-már feledésbe merült, kóbor lovagrendnek. Ó, érdeme szerint eléggé nem magasztalható nemes lovag, Don Quixote de la Mancha. Az elaléltak lelke, az elesettek támasza, rokkantak mankója, és minden szerencsétlennek vigasztalója. Don Quixote megütődött, Sancho elképett, az unokaöcs elámult, az aprót hüledezett, a szamárordításos ámolygott, a vendégfogadós megzavarodott, egy szóval mindenkinek elállt szeme szája, amint a bábjátékos szavait meghallotta. Don Pedro pedig így folytatta. Te meg, ó jó Sancho Panza, a világ legjobb lovagjának legjobb fegyverhordozója. Örülj, örvendezzél, mert a te nőd, Tereza, hű, s most éppen egy csomó lent gerebenez. S hogy még inkább ráismerj, egy csempe korsó áll mellette bal felől, borral megtöltve, és munkája közben iszogat.
Ezt már elhiszem,
felelte Sancho. Mert ő igazán olyan asszony, hogy jobb se kell, s ha féltékeny nem volna, oda nem adnám, de nem én, magáért Andandona óriás asszonyáért sem. Pedig uram azt mondja, az volt még csak a helyre asszony. Aztán meg az én Terezám olyan is, hogy nem tagad meg magától semmit, még ha örököse issza is meg a levét.
Be kell vallanom,
szólt ekkor Don Quixote, hogy aki sokat olvas, sokat jár, az sokat tud. Ugyan ki hihette volna el, amit most tulajdon szememmel láttam, hogy a világon még jós majmok is vannak. Igen, én csak ugyanaz a Don Quixote vagyok, akit ez a kedves állat említett, bárha talán kissé túlzó volt is a dicsérete. Egyéb iránt akármilyen vagyok is, hálát adok az Istennek, hogy érző, részvevő a szívem, és jót akarna tenni mindenkivel, rosszat pedig senkinek.
Ha volna pénzem,
mondta az apród, én is megkérdezném a majom uraságot, mire viradok én mostani utazásommal. Pedro mester fölkelt, és így szólt. Már mondtam, hogy ez az állatka nem szól a jövendőről, mert ha szólna, nem törődném én azzal, van-e pénze, vagy nincs kegyelmednek. A jelenlevő Don Quixote úr kedvéért szívesen szolgálnék ingyen is, lemondanék akármilyen nyereségről. Az ő tiszteletére s gyönyörködtetésére fel is állítom tüstént a bábjátékot is, s aki csak itt van, megnézheti ingyen. Ennek hallatára a fogadós alig tudott hova lenni örömében. Megmutatta, hova helyezzék a bábszínházat, s nyomban fel is állították. Don Quixotét nyugtalanította a majom különös képessége, mert sehogy se tudta elképzelni, hogyan ismerheti egy majom a jelen és elmúlt dolgokat. Így hát, amíg Pedro mester a bábszínház összeillesztésével foglalkozott, Don Quixote az istálló egyik szögletébe vonult Sanchoval, ahol senki más nem hallhatta, és így szólt hozzá. Hallgass csak, Sancho! Én jól meghánytan vetettem magamban ennek a majomnak rendkívüli ügyességét, és úgy vélem, hogy ez a Pedro mester alkalmasint valami titkos vagy nyílt egyességre lépett az ördöggel. Már hiszen akár titkos vagy akármilyen hegyesség is volt az, amire az ördöggel lépett, mondta Sancho, azt ugyan vesztire tette, mert a lábában maradt a tüskéje. De mit használna Pedro mesternek, hogy az ördöggel hegyességre lépjen?
Nem értesz, Sancho, nem hegyességről szólok én, hanem arról, hogy ő bizonyosan valami egyességre lépett, valami szövetséget kötött az ördöggel, hogy a sátán ruházza föl a majmot ezzel a képességgel, így majd kenyeret keres gazdájának. Pedro mester pedig, ha már jól megszedte magát, odaadja lelkét az ördögnek, mert a közös ellenség éppen az ember lelkére áhítozik.
Megerősít hitemben, hogy a majom a megtörtént, vagy éppen most történő dolgokat tudja, s lám az ördög tudománya sem terjedhet ki egyébre. Mert a jövendőt ő is csak úgy találomra tudhatja, s gyakran csalódik is, mert csak Isten ismeri az időt és a pillanatot, csupán az ő számára nincs sem múlt, se jövendő, hanem minden jelen való. S minthogy ez így van, már pedig így van, világos, hogy ez a majom az ördög nyelvén beszél. S valóban csodálom is, hogy nem állították mindeddig a Szent Inkvizíció elé, s hogy nem vallatták ki, vajon kinek, minek segedelmével jósolgat. Mert annyi bizonyos, hogy ez a majom nem asztrológus, és se gazdája, se ő nem tudja megfejteni, s magyarázni a csillagképeket, pedig ez a magyarázgatás manapság már olyan divatos Spanyolországban, hogy nincs az a banya, vagy inas, vagy csizmafoltozó, aki el ne hinné magáról, hogy ő is érti, mintha csak kártyajáték volna, úgyhogy hazugságok és tudatlanságok csak ugyan vesztére válik e tudomány csodálatos igazságának. Hallottam, hogy egy asszonyság szintén kérdést intézett egy ilyen csillagjóshoz. Mondja meg, hasas lesz-e az ölebecskéje, kölykezik-e, hányat kölykezik, és milyen színűeket. A tisztelt csillagjós úr, fölvevén a csillagképeket, azt felelte, hogy az ölebecske hasas lesz, és hármat kölykezik, egy zöldet, egy barnát és egy tarkát. De csak akkor, ha a kutyácska déli vagy éjféli 11 és 12 óra között párosodik, mégpedig hétfőn vagy szombaton. Hanem az ölebecske bezabált, és harmadnapra kiadta páráját. A csillagjós urat pedig továbbra is a leghitelesebb és legtekintélyesebb jövendőmódnak tartották a faluban, mint a csillagjósokat általában. Mégis szeretném, jegyezte meg Sancho, ha kegyelmed megmondaná Pedro mesternek, kérdezze meg Majmától, igaz-e, ami kegyelmeddel a Montesinos barlangban történt? Mert én szíves engedelmével még most is csak amondó vagyok, hogy bizony minden merő káprázat és hazugság volt, vagy legalábbis puszta álom.
Az mind meg lehet, válaszol Don Quixote. Egyéb iránt megteszem, amit tanácsolsz, bárha nem tagadhatom, van valami kétségem.
Pedro mester éppen ekkor lépett hozzájuk, hogy jelentse Don Quixotének, már felállította a bábszínházat. Legyen szíves megtekinteni, mert valóban érdemes. Don Quixote elmondta neki, miről gondolkozik, s felszólította, kérdezze meg a majmát, mondja meg nekik, hogy bizonyos dolgok, amik a Montesinos barlangban történtek vele, igazak voltak-e, vagy csak álmodta őket. Mert azt hiszi, mind a kettőből van bennük valami.
Pedro mester szó nélkül újra előhozta a majmát, és Don Quixote és Sancho elé állítva így szólt.
Íme majom úr! Ez a lovag azt akarja tudni, hogy bizonyos dolgok, amik az úgynevezett Montesinos barlakban történtek véle, igazak voltak-e vagy sem?
Megadta a szokott jelet. A majom mindjárt fölugrott a balvállára, és úgy tett, mintha a fülébe súgna valamit.
Pedro mester rögtön így szólott. A majom azt mondja, hogy amit kegyelmed az említett barlangban látott vagy tapasztalt, részben nem igaz, részben igaz. Ő a kérdéses ügyről most csak annyit tud mondani. Ha azonban kegyelmed még többet is akarna tudni, a jövő pénteken minden kérdésére megfelel. De most kifogyott már az erejéből, és péntekig nem is tudja újra összeszedni, amint már említettem.
Nem megmondtam-e? Szólt Sancho. Sehogy se fér a fejembe, hogy a barlangban történteknek, csupán a fele is igaz.
Majd elválik Sancho, válaszol Don Quixote, mert az idő mindent fölfedez, semmit se hagy rejtve, de napfényre hozza, még ha a föld mélységes mélyében rejtőzött is. De most erről elég ennyi. Gyerünk, szemléljük meg a jó Pedro mester mutatványát, azt hiszem lesz benne valami érdekes is.
Hogyan? Csak valami érdekes, felelte Pedro mester. Van az én mutatványomban ezer meg ezer, érdekesnél érdekesebb látványosság. Merem állítani kegyelmed előtt, Don Quixote uram, hogy alig van a világon manapság, ami érdekesebb volna. Ezért hát a tetteknek higgyetek, ne a szavaknak. Ne késlekedjünk, mert az idő már is előre haladt, nekünk pedig sok a tenni, mondani és mutatni valónk.
Don Quixote és Sancho szót fogadott, és felállított bábszínházhoz ment. A színt minden oldalról égő, viaszgyertyácskák fénye tette csinossá és ragyogóvá. Amint odaértek, Pedro mester az állvány mögé vonult, mert ő igazgatta a bábukat, az állvány előtt pedig egy fiatal gyerkőc foglalt helyet, Pedro mester inasa. Az volt a feladata, hogy magyarázza és értelmezze a látványosság titkait. A kezében tartott pálcácskával mutogatta a kilépő bábukat. Mikor aztán a vendégek elhelyezkedtek, egyesek a színpaddal szemben álltak, Don Quixote, Sancho, az apród s a licenciátus unokaöccse pedig a legjobb helyekre ültek, a tolmács elkezdte mondókáját, amit látni vagy hallani fogja, aki a következő fejezetet elolvassa vagy meghallgatja.